Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm nagy szeretettel a hallgatóinkat! Szirányi Bence vagyok, és a szokásokhoz híven Németh Dáviddal, a bank vezető elemzőjével fogok beszélgetni. Szia, Dávid!
Szép napot kívánok én is mindenkinek, szia!
Lesz miről beszélgetnünk, historikus csúcson van az euróforint, a dollárforint, és leállt a kamat, ugye a kamatemeléssel az MNB. Összefoglalnám nagyon röviden, hogy mi hangzott el a kamatdöntő ülésen, és aztán majd kérlek, Dávid, hogy légy szíves, értékeld. De a legfontosabb, 13%-ra emelte az alapkamatot a jegybank, és bejelentette, hogy itt vége van a kamatemeléseknek, bár a szigorítást folytatja, tehát ezt kihangsúlyozta ugye a Virág Barnabás, hogy a szigorítás az folytatódik, a kamatemeléseknek vége, annak ellenére, hogy egyébként az inflációs prognózist fölfelé módosította, körülbelül idén 14%-ra, és jövőre pedig 13%-ra emelte az inflációs kilátásokat. És meg is indokolta elég részletesen, négy faktort említett, hogy indokolja, hogy miért állt le ez a kamatemelés, és ezt én most röviden fel fogom sorolni. Az első volt az, hogy a reálkamat környezet az kellően szigorú lett, és azt említette, hogy azon kevés országok közé tartozunk, akinek a várakozások szerint pozitív reálkamata van. Tehát ezzel körülbelül azt sejtette, hogyha jövőre 13%-os inflációval számol, az egy átlag valahol 11 és 14 között, és van egy 13%-os kamat szintünk, az már egy pozitív reálkamat. Tehát az első volt a reálkamat környezet, a második az inflációs kockázatok. Ugye a korábbi hónapokban azt hangsúlyozták, hogy fölfele mutató kockázatokat látnak egyértelműen az inflációban. Most azt mondták, hogy ezek az változott, és a korábban fölfelé mutató inflációs kockázatok most szimmetrikussá váltak, tehát ugyanolyan eséllyel fölfelé is és lefelé is alakulhat az előrejelzésekhez képest, és ez igaz mind a külső inflációra, és mind a belső kereslet által ugye az árlehajtó hatásokra. Harmadik volt az EU-s megállapodásnak a sikere, amihez közelebb jutottunk, és végül a negyedik a monetáris transzmissziónak a hatékonysága. Ez a négy faktorral igazolta a jegybank ezt a kamatemelési ciklusnak a végét, hozzátéve, hogy a szigorítás az folytatódik, és a likviditás szűkítésen keresztül valósul meg. Ugye ezeknek az eszközei a kötelező tartalék, a hosszú lejáratú betéti eszköz és a deviza kötvény. És az én kérdésem az, hogy a jegybanki deviza kötvény aukció, ahol most már több lejáratra is, ugye kincstárjegyet fog kibocsátani a jegybank is. Az én kérdésem röviden, Dávid, hogy te egyetértesz ezzel, számodra ez egy hihető szenárió, hogy az infláció kezelése ilyen módon megvalósul, ahogy ezt a jegybank itt fölvázolta.
A jegybank azt hangsúlyozta még, hogy a mostani inflációs elemek azok sokkal inkább külső sokkok vezérelte, tehát itt az energiaások, illetve a importált inflációnak a magas szintjét emelte ki, és hogy ezekre a magyar jegybanknak nincsen hatása, az inflációs várakozásokat és a másodkörös hatásokat próbálja csökkenteni, és hogy ez a kamatszint ez megkellően magas arra, hogy ezeket segítse, és hát ennek az egyik fontos eszköze az, hogy a likviditást az folyamatosan szívja ki a rendszerbe, és akkor ezzel is lehet a belső inflációs nyomást mérsékelni. Úgyhogy ezek voltak így, ami miatt ő azt mondja, hogy nincs értelme tovább emelni a kamatnak a mértékén. 425 bázispontos kamatemelés volt, tehát ez egy picit nagyobb, mint a várakozás, de azért a kamatemelés csúcsát a piac ilyen 13,5-14,5% közé tette leginkább. Néha fölment 15-ig is, de az elmúlt időszakban már picit alacsonyabbra. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ahhoz képest is egy picit alacsonyabb szinten fejezte be a kamatemelési ciklust, úgyhogy ez ebből a szempontból ez egy picit negatív történet, illetve hát az időzítés is egy nagy kérdés, hogy jókor fejezte be, így, hogy most még az inflációs prognózis, tehát markánsan felfelé módosította. Azt, hogy az inflációs pálya hogyan alakul, ezt ő is azért hangsúlyozta, hogy folyamatosan negatív meglepetéseket hoz, és mindig kitolódik a csúcs, meg amikor fordulhat. Most úgy tűnik egyébként, hogy valahol ott január környékén fordulhat ez az inflációs pálya. Kérdés persze, hogy az évelei áremelések mekkora lesznek majd. de hogy valahol ott lehet, mert utána, hogy haladunk előre az évre, egyre durvább a bázis hatás, és akkor emiatt van némi esély arra, hogy tényleg fordul. Az infláció, ugye ez azt jelenti, hogy már amúgy is nagyon megemelkedett energiárakkal, tűzdelt inflációval kerülünk szembe, hogy haladunk előre a jövő évben, és hogyha csak stabilizálódnának ezek az energiaköltségek és egyéb nyersanyagköltségek, akkor is az már egy idő után fékezni az inflációtnak a további gyorsulását, ugye. Úgyhogy sok a bizonytalanság az inflációs prognózisban, az látszódik, igen, hogy azért a Magyar Nemzeti Bank az ezzel a kamatszint az a legszigorúbbak közé tartozik az egész világon, közé a magas kamatszintet, azért nem nagyon lehet, hogy nem túl sok helyen lehet elérni.
Például éppen ma a csehek 7%-on hagyták az alapkamatot.
Igen, hát ők mondták is, hogy nem szándékoznak meg kamatot emelni, ők azt az eszközt használják, hogy a árfolyamnál folyamatosan interveniálnak, és ezáltal stabilizálják az árfolyamot. De hát a Lengyel Nemzeti Bank is, hát lehet, hogy még emel 50 bázispontot, és akkor 7-25 környékére, mert most 6-75 a kamat, oda felemelik, de hogy érdemi kamatemeléssel már ők sem számolnak. Úgyhogy a régióban majdnem kétszer akkora most a kamatunk, mint máshol. Igaz, hogy a előretekintő inflációnk is azért magasabb. Ez egyértelmű, hogy nálunk később engedik át a lakossági árakba is az energiaárakat, csak most szeptembertől, máshol, vagy hát augusztustól, de a szeptemberi számlákkal. Ezeknél a régiós országoknak meg általában már fokozatosan tavaly év végétől, de év elejétől elkezdték átengedni. Úgyhogy emiatt a dinamikája az inflációnak más, és amíg nekünk jövőre várhatóan, igen, 14% körül is maradhat akár az infláció. Ugye a jegybank az egy sávot határozott meg, de annak a teteje az 14. Addig a lengyeleknél, meg a cseheknél ennél jó néhány százalékponttal alacsonyabb inflációt prognosztizálnak most, de azért nem 6-7% alacsonyabbat. Itt ez a fontos, hogy ebből a szempontból az előre tekintő infláció negatív rá kamat, az pozitívba csapát, még simán meg lehet, hogy a cseheknél, meg a lengyeleknél marad a negatív rá kamat, a nagyon alacsony kamat környezet miatt, amit relatív alacsony, tehát a magyarhoz képest alacsony kamathoz képest. Úgyhogy csak hát az a baj, hogy hát ez egy hát vagy elhisszük, vagy nem. Egyelőre sajnos az elmúlt másfél évben folyamatosan negatív meglepetéseket okozott az infláció, és a következő 4 hónap az még emelkedő inflációt fog mutatni. És pont ezért kérdés, hogy mennyire lesz ez hiteles, hogy tényleg el tud kezdeni csökkenni az infláció, amíg ezt nem látjuk, addig ez a kétel, ez bennünk marad. Egyik fontos dolog az lenne, hogy legalább a maginflációnak az emelkedése az megálljon, mert most már 19%. Hogyha ez legalább elkezdene laposodni, vagy megállni, az egy pozitív hír lenne, illetve hát az ipari termelőjárak is, hogyha elkezdenének fordulni, mármint, hogy nem jönnének tovább már 30-40%-kal, hanem kezdene lassulni ez a görbe, akkor az is egy olyan jel lehetne, ami az infláció fordulását vetítheti előre. Egyébként itt a jegybank elnök is utalta arra, hogy vannak olyan globális részpiaci adatok, ilyen például, hogy bizonyos szállítási költségek a csúcsokhoz képest már elkezdtek csökkenni, néhány nyersanyagnak az ára is mérséklődik, itt ipari fémek esetén lehet ilyeneket látni, de hogyha az olajárát nézzük, az is korrigált, és a Brent is, meg a urajtípusú is lejjebb került valamivel az elmúlt 1-2 hónapban, de ugyanígy a gázár is a 340-es csúcsról visszakorrigált 200 környékére, tehát van némi jel, ami optimizmusra adhat okot, hogy ez a eszement drágulás ez megáll. Ezek a szintek még mindig sokkal magasabbak, mint mondjuk egy évvel voltak, vagy 2 éve, tehát ez mindig azt jelenti, hogy drága minden, csak legalább már nem fokozódik tovább akkor ez a drágulás, és akkor erre is alapozzák a jegybanknál azt, hogy jöhet akár egy fordulat.
Köszönöm szépen. Akkor áttérve egy kicsit, akkor összefoglalva, vannak kételyek, de azért valamennyi fény van az alagút.
Hát igen, mi is azt gondoljuk azért, hogy évvége, jövő év elején a tetőt azt láthatjuk. Hát ez most egy 21-22%, vagy hol lesz pontosan, ezt nagyon nehéz megmondani. Most szeptemberi adat is már lehet, hogy a 20-at el fogja érni. Ilyen 19,8-19,9 körüli prognózisunk van most a szeptemberi inflációs adatra. Úgyhogy nagyon közel a 20%-hoz, és hát továbbra is azt látjuk, hogy az év, jövő év őszén térhet vissza az egyszámjegyű inflációs szint, amikor 10 alatti év per éves növekedéseket látunk majd. Csak miután az első fél évben még lesz 20%, vagy van nagyon szénysége lesz 20% fölötti szám, meg az első fél évben átlagosan is akár akár ilyen 18% körül infláció, így a második fél évben, hogyha le is tudod csökkenni mondjuk 8%-ra vagy 10%-ra, akkor is még egy nagyon magas értékkel számolhatunk átlagosan jövő évre, de mindenképpen azért arra számítunk, hogy fordulni fog ez a nagyon gyors trend, és lassulni fog az infláció. A kérdés az, hogy milyen ütemben és milyen szintre tud majd mérséklődni.
Értem. Térjünk át egy kicsit a fiskális oldalra, mert ott is történtek érdekes hírek és bejelentések. Én legelső sorban a kifizetések leállításával szeretném kezdeni, hogy volt egy cikk, ez a Portfolio.hu megjelent, hogy a kormány kifizetések leállítását rendelte el. És ugye ma volt egy kormányinfó, ahol a CÉSZ-ben ugye tagadták. Segítesz ebben, hogy akkor most mi a helyzet?
Tehát még nyáron, amikor bejelentették a kiigazító csomagot és jöttek az extra adók, akkor bejelentették azt is, hogy a minisztériumok már elvárnak kiadáscsökkentést azért, hogy a 4,9%-os hiány célt tudják tartani. De általában ez úgy tud működni, hogy akkor a minisztériumoknál egy komolyabb kontrollt vezetnek be, és sokszor minisztériumi engedélyet, egy pénzügyminisztériumi engedélyhez van kötve, hogy az a adott beruházás az elindulhat-e, vagy nem, vagy vásárlás. Itt arról van szó, hogy amiket már leszerződtek, és bejön egy számla korábbról, azt nyilván kifizetik, tehát az egy kötelezettségük, az teljesítése kerül, de hogy bármilyen új beszerzést, vagy beruházást indíthat az adott minisztérium, azt jóvá kell hagyni a pénzügyminiszternek. Pénzügyminisztériumnak. És akkor így próbálják kontrollálni azt, hogy mennyi a kiadása a minisztériumnak, és azáltal ezt a költséglefaragást, amit előirányoztak, ezt tudják tartani. Úgyhogy alapvetően, ugye, amiket kifognak, amihez nem kell semmilyen jóváhagyás, az adott havi bérek, azt természetesen kifizetik, meg azok a számlák, amik bejönnek, mert korábbi projektekből, vagy bármilyen beszerzésből ehhez köthető, azokat mind kifizeti, mint az új történetekre vonatkozik, hogy mi az, amit indíthatnak, vagy nem indíthatnak el, és akkor ez egy ilyen erős kontroll, hogy próbálják tartani az idei évre várat hiánycélt. Ami egyébként már nem 4,9 lesz, hanem a hivatalos szám az 6,1, mert hogy volt egy komoly gázbeszerzés, amit az állam finanszírozott, amikor feltöltötték a gáztározókat, ez 1,2%-a a GDP-nek, amit az Európai Unió azt mondta, hogy el kell számolni, mint költségvetési tétel. A magyar kormánynak az volt az álláspontja, hogy itt ez a vagyon ez megvan, tehát ez nem egy kiadás, hanem csak a pénzből csinálhatunk gázt, és ott van a gáztározóban. De hát itt az EU az meg azt mondta, hogy nem, ez egy kiadási tétel, és ezt bizonyt el kell venni a költségvetési hiányba. Úgyhogy emiatt az európai módszertan szerinti hiány az magasabb lesz ezzel az 1,2% ponttal. Ha tudják tartani a 4,9-et, akkor 6,1.
Itt a kifizetések kapcsán én, amire különösen szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy az ügyfeleinket és a hallgatóinkat azt fogja legjobban érdekelni, hogy ez a támogatás kifizetésekben jelenthet-e. Például ott a cikk megemlíti, hogy bizonyos jogi értelmezéseknek a szigorításával támogatás kifizetések is lehetnek nehézkesebbek, vagy esetleg megakadhatnak. Te számítasz ilyenre?
Hát itt megint az a kérdés, hogy új projekteknél, vagy új beszerzéseknél, az biztos ez akadály lehet. A meglévőeknél, Hát ez okoz egy csúszást, benne van a pakliban, hogy némi csúszást okoz, és lassabb az egész ügyintézés, és akár egy hónappal, két hónappal az egész kitolódik. Ez simán benne van
De
ebben a
teljes
pakliban.
leállása azért.
Ja, nem teljes leállást a meglévőeknél, azt nem gondolom. Hogyha itt azért fontos az, hogy ugye mindenki próbál magának likviditást teremteni, nagyon bizonytalan a környezet, de valószínűleg a kormányzat is azért próbál magának némi mozgásteret hagyni. Az látszódik, hogy az augusztus végi betétállománya a kormányzatnak az júliushoz képest valamennyit csökkent, mert volt egy elég nagy lejárat augusztusban, kötvény lejárat, ugye ezt ki kellett fizetni. Ez ilyen 400 milliárd körüli tétel volt. Közben egy picit egyébként növelte a deviza tartalékát az állam. Nem, most nem az RMB az egész országnak a deviza tartalékáról beszélt, hanem kimondottan az államnak a deviza betétét tudták növelni. Úgyhogy próbálják menedzselni ezt a helyzetet. Úgyhogy emiatt is lehetnek ezek akár ilyen elcsúszások. Még lesz egy nagy lejárata október végén az államnak, ez is ilyen 500-600 milliárd közötti lejárat az egyik állampapírnál. Ezt ki kell fizetni, erre bőven megvan az anyag, mert összesen több mint 2200 milliárd forint betéte van most az államnak, tehát ebből, hogyha kifizeti ezt a 600 milliárdot is kamatostól minden este, akkor is még bőségesen maradt tartaléka. Tehát nem az állampapír fronton, hogy ezt tudja finanszírozni, ezzel nincsen semmilyen probléma. Nyilvánvalóan itt más számlákat is ki kell fizetni, de hát arra vannak azért adóbevételek is, amik érkeznek, és abból is tudják ezt finanszírozni. Hát itt és illetve mindig a legnagyobb kérdés a gázszámlán, és az energiaszámlának a kifizetése, ami korábban nem volt, és ezek óriási tételt jelentenek a költségvetés számára. De hát ezért is ugye próbált különböző hiteleken keresztül is forráshoz jutni az év folyamán, és ezzel is segíteni az országnak a finanszírozásán.
És ugye Orbánnak a parlament előtti beszédében elhangzott ez, hogy a magasabb energiaköltségeket azért ezek az extra profit adóból származó bevételek fedezik. És az én állításom ez helyes, hogy mondjuk egy évvel korábban 1 milliárd eurót kellett kifizetni az egész éves energia számára, és most ez havonta felmerül, akkor ez egy realitás, hogy ezekből az extra profit adóból, meg a különböző ugye, szektorális adóból ezt a... Tehát hogyan fogja ezt finanszírozni az államháztartás?
Hát ez egy nagy, nagy tétel, ez nem az egész évben volt 1 milliárd euró per hó, az év elején azért még olcsóbban tudtuk beszerezni, aztán hogy ment fel a gázár, hogy egyre durvább lett ez a költség. Mindenképpen fel akarták tölteni a tározókat, amennyire lehetett, hogy legyen tartalék térre. Úgyhogy ezek komoly extra költséget jelentettek az ország számára. Hát ezek a extra profit adók, mondjuk körülbelül ilyen 900 milliárd, vagy hát mindenféle többletbevétel, ez kb. 900 milliárd forintot jelent. Ez önmagában nem képes fedezni ezeket a költségeket, ezért is van az, hogy kiadásbefogyasztás is van, és azon keresztül is próbálják. Mert a másik oldalról azért az év első 7-8 hónapjában az adóbevételek nagyon kedvezően alakultak, hiszen még jó volt a gazdasági növekedés, a magas infláció miatt az áfa bevételek azok szépen gyarapodtak, ráadásul ugye a foglalkoztatás is nagyon magas volt, nőttek a bérek, annak a járulékterhei is által nőttek, úgyhogy azon is szép bevétele volt a költségvetésnek, úgyhogy van egy adóbevétel többlete is a költségvetésnek, ebből is tud fedezni ilyen kiadásokat. Illetve hát mondom, hogy van egy olyan tétel is, ez az 1,2%, amit plusz ként el kell számolni a költségvetésben, tehát az is látszódik, hogy nem tudják tartani a 4,9-es hiányt, hanem ez a föltöltési költség ez részben megjelenik, és a GDP-nek az 1,2%-a azért az elég komoly tétel, hiszen 60 ezer körül van most már a éves GDP-nk, úgyhogy ezek is mind megjelennek. Hogyha sokáig így marad, ilyen magasan, tehát hogyha visszamenne 300 Ja, hát meg közben emelik a rezsijárakat is, ugye, vagy rezsidíjakat, tehát azért is kellett megemelni, mert nem tudja finanszírozni ezt a magas bevételt, muszáj áthárítani egy részét a lakosságra, úgyhogy ott is megjelenik részben ennek a terhe. De hogyha visszamenne a gázára 250-300 euróra vagy a fölé, akkor a mostani rezsijárak, erről korábban beszéltünk, hogy akkor ez tarthatatlan. Ezek a rezsi költségek, ezek nagyjából a 150-170 eurós gázárral lesznek tarthatóak, talán a 200-ra, de ez már nagyon necces, ott már szerintem azt lehet, hogy nem tudják, de hogyha itt jelentősen 200 fölé visszakerül tartósan, akkor már szerintem újra hozzá kell nyúlni, akár a költségvetéshez is, de a rezsi támogatásokhoz is.
És elhangzott még egy nagyon fontos elem a miniszterelnöknek a beszédében, az energia projektek kapcsán, az energia átállásnak a finanszírozása kapcsán, amennyiben az EU-s források nem elegendőek vagy nem jönnek, akkor akár az EU-n kívülről is szerezhetünk finanszírozást, és közben ugye itt voltak az IMF-nek a képviselői. Te mekkora esélyt látsz arra, hogy IMF finanszírozásra szorul az ország?
Itt nagyon csúnyán össze lehet mosva, és hát a sajtó nagyon inkorrektül hozta le ezeket az információkat. Ott a parlamenti meghallgatás vagy beszámolón ott egyértelműen az energiaprojektekről beszélt a miniszterelnök, és az, hogy mindenképpen kell folytatni a Paks 2-t, illetve zöld beruházásokat, az egész elektromos hálózatnak a fejlesztését, hogy ez az energiabiztonság fent tudjon maradni Magyarország esetében, energiaellátás biztonság fent tudjon maradni, és hogy ezt mindenképpen megcsináljuk, ugye, és ehhez kell finanszírozás. És alapvetően az EU-s helyreállítási alapnak a hitel részéből tervezték ezt finanszírozni. Ugye a helyreállítási alapnál van egy vissza nem térítendő rész, meg egy hitel rész, és itt a hitelt akarnak erre fölvenni az EU-tól. Ha ez nem jön össze, akkor gondolkodnak abban, hogy akkor máshonnan vesznek föl hitelt erre. Ez lehet kínai hitel, bármilyen más államközi hitel, lehetnek konzorcium hitelek, bármi, tehát itt nagyon sokféle hitel bejöhet, vagy ennek bármilyen mixe is bejöhet, de hogy ezeket a projekteket ők folytatni akarják. Na most ilyenre az IMF az nem fog. Tehát az IMF az erre való, hogy egy energiaberuházást megfinanszírozni, úgyhogy az IMF nem fog erre hitelt adni, az IMF ugyanis teljesen más vonalon mozog. Ráadásul az IMF, ezt már láttuk a 2008-9-es válságnál is, hogy önmagában nem fog adni hitelt Magyarországnak, hanem akkor együttműködve az EU-val fog adni, tehát akkor az EU-nak is be kell szállnia ebbe a hitelbe. Úgyhogy én nem gondolom, hogy itt az IMF az most megjelenne, és hát továbbra is az a vélekedésünk, hogy az Európai Uniós forrásokhoz, vagy ez a kohéziós alapokhoz, stb. Ezeknek a nagy részéhez hozzájuthat Magyarország, hiszen azokat a törvényeket, amiket megígért a kormányzat, hogy módosít, az ötödben nyújtja a parlamentnek, és akkor felállítja azokat az intézményeket, amiket föl kell. Így jó esélyt látunk rá, hogy az alap EU-s projekt finanszírozásból nem lesz óriási forrásvesztés, lehet, hogy lesz 5-10% vagy 15%, de azért nem ilyen óriási nagyságrendek. Általában egyébként az államok többsége le se tudja jönni 100%-osan ezeket az EU-s forrásokat. Továbbra is az viszont kérdés, hogy az újraépítési alap, ez a COVID alap, abból mit fogunk kapni, meg hogy fogunk, mert ott még mindig a jogállamiság kapcsán, itt a bírói függetlenséggel kapcsolatban és más témákkal kapcsolatban még nem elégedett az EU, úgyhogy várják azt, hogy mit szeretnének látni az Európai Unió részéről. Ma azt mondták a kormányinfón, hogy informális tárgyalások voltak eddig, de hivatalos még nem érkezett ezzel kapcsolatban, hogy mit kell változtatni, de itt a kúriával kapcsolatban, mással kapcsolatban jöhetnek ilyen igények, hogy kinevezésekkel kapcsolatban, hogy kell ezt átalakítani esetleg.
Értem. Én szeretném, hogyha adresszálnánk ezt a historikusan gyenge forintot az euróval szemben. Biztos vagyok benne, hogy mind a kamatemelési ciklusnak a vége, mindezek a fiskális kérdések, az energiafinanszírozás, és általában véve az államháztartás finanszírozása is negatívan hatottak a forintra. Itt van a negyed év vége is, de mégis az a kérdésem, Dávid, hogy egyrészt azért, hogy szerinted mi volt a fő ok, és ennek mentén milyen előrejelzésed van egy negyedéves távlatban az idei hónapokra, hetekre?
Durva két napon van túl a forint, az biztos, mert kedden még a kamat döntés után környékén, akkor 405 környéki árfolyamot is láttunk, ma meg 4-23 környékére szaladt föl. Hát ezek az okok, tehát sok-sok ok van mögötte, nincs kimondottan egy. Van egy általános nemzetközi negatív hangulat továbbra is, a tőzsde az ma is esik. Ugye, európai tőzsdék, a dollár az brutálisat erősödött az euróval szemben, és minden devizával szemben szinte az elmúlt egy hét, két hét során. Ez nem kedvezett a forintnak, és sajnos megmaradt ez, hogy a forint messze a legérzékenyebb deviza a feltörekvő piacokban, tehát így, amikor azt hangulod, akkor itik vágják. És hiába a 13%-os kamat egyelőre ez a bizalom Magyarország irányában nem állt helyre, ebbe benne van az is, hogy sajnos a devizatartalékunk nincs a legmagasabbak között, sőt, jó, elegendőnek tűnt egy évvel ezelőtt, de sajnos annyira megugrott az import igénye az országnak, mármint hogy az energiaszámlák annyira felszaladtak, hogy ez a tízszeres szorzó, amiben minél többbe kerülnek most sajnos az energiabeszerzések, ezek nagyon elfordították, hogy az importunkhoz képest a deviza tartalék az alacsony. Ettől függetlenül nem gondolnám azt, hogy Magyarország ne tudná kifizetni a deviza kötelezettségét, ráadásul a rövid lejárat a deviza adóssághoz képest, ahhoz bőven elegendő a deviza tartalékunk. Itt az annyi, hogy sajnos át kell forgatni a piacon rengeteg forintot, hogy devizánk legyen, mert hogy a deviza igénye az országnak, és hát ez nem kedvez, nagyon nem kedvez a forint árfolyamának. És hát ez plusz ezek a hírek, hogy akkor most Magyarország fizetőképesek, az időzítések nem túl jók a jegybank részéről. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen kellett volna most így egyértelműen lezárni ezt a kamatemelési ciklust, hanem ha nyitva hagyták volna, hogy még jöhet kamatemelés októberben, akkor talán az a forint piacának most pozitív lenne. És hogyha már megvan a megállapodás az Európai Unióval, akkor bemondani, hogy akkor itt a kamatemelésnek a vége. Hiába 100%-osan a jegybank most abban, hogy lesz megállapodás, a piac sajnos nem ilyen, mert annyi negatív tapasztalata volt az elmúlt másfél évben, hogy nem hiszem, gondolom, majd ha megtörténik, akkor hisznek inkább benne. De emiatt talán az időzítés az nem volt teljesen ideális, úgyhogy ez is benne volt. Az, hogy az északi áramlaton robbanás történt, és akkor szivárog a gázvezeték. De az se kedvezett azért a piaci hangulatnak, eleve az orosz-ukrán konfliktusnak a újabb szintre emelése, akár ezekkel a népszavazásokkal a négy tartományban, hogy most oda csatolják ezt Oroszországhoz, és akkor több embert mozgósítanak Oroszországból. Ezek mind olyanok, amik negatív hangulatot hoztak, de ez összességében tényleg azt mutatja, hogy a forint az még mindig sokkal érzékenyebb ezekre a negatív hírekre, sajnos nem sikerült megnyugtatni a piacokat, úgyhogy emiatt tovább is azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az EU-s megállapodás, mert akkor ezt a bizalmat azért nagyban javítaná, és akkor nem lenne az, hogy minden ilyen negatív hangulatban, ilyen szinten minket találnának meg leginkább a nemzetközi oldalról, és gyengítenék a forintot.
Ez mekkora nagyságrendet jelenten az euróforintra nézve, hogyha legalább az EU-val egy megállapodás, ez körvonalazódna?
Hát én azt gondolom, hogy egy 3-4% erősödés akkor benne van, tehát ez egy 12-14 forintnyi erősödés, akkor azért abban benne van az árfolyamban. meg arról nem beszélve, hogy akkor a kamat felárunk is csökkenhetnének. Most, hogyha állampapírpiacra nézünk, akkor a magyar államkötvényeknek a felára a lengyelekhez képest nagyon magas, és akkor az is szűkülhetne, az hozhatna be megint befektetőket. Tehát, hogyha jönnek a kötvénypiacra, akkor az kedvező a forint árfolyamára. Úgyhogy ezek mind akkor segítenének több oldalról is az országnak.
És ezek mellett, a kockázatok mellett, amiket most látunk, hol lehet a tetejét nagyságrendileg kijelölni, ha lehet ilyet?
Hát nehéz tetőt kijelölni. Én technikai alapon ezt a 4,24-4,25-öt láttam egy erős szintnek. Ma úgy tűnik, hogy eddig megfogta, most is visszakorrigált a forint 4,20 környékére erről a szintről. Itt most úgy tűnik, hogy inkább egy ilyen gyengülő. Volt reményre múlt egy nappal ezelőttig, hogy egy nagyon lassú, erősödő, széles, erősödő sáv van a forintban, de sajnos hát ezt átvitte, úgyhogy visszatértünk ebbe egy ilyen lassú, gyengülő trendbe, és ennek a gyengülő trendnek a teteje volt 4,24-4,25, aminek az alja most ilyen 400 körül van per pillanat, de hát, hogy megyünk előre, az időben ugye csúszik majd valószínűleg fölfelé. Tehát most egyelőre a 400-425 ez a brutál szélesebb, de miután két nap alatt ment 20 forintot az árfolyam, azt gondolom, hogy ez egy,
azért
nem lehet benne szűkebbet most így meghatározni. Úgyhogy reméljük, hogy ez a 425 tényleg kitart, és akkor tud egy korrekció a forintot visszajönni.
Talán annyi reményünk van, hogy ez a likviditás szűkítés, amit a jegybank nagyon hangsúlyoz, az októbertől kezd majd talán még élesebben.
Ez így van, tehát ezeket az intézkedéseket augusztusban jelentette be egyébként a Magyar Nemzeti Bank, és most jöttek ki folyamatosan a részletek, és október 1-től lépnek érvénybe. Tehát ez azt jelenti, hogy a kötelező tartalékrátának az emelkedése is október 1-től van, és átlagosan több mint 5% lesz, amit a bankok tartalékolnak, ezzel kiszívnak rengeteg pénzt a piacról. Ugye a cél az, hogy a 10.000 milliárd forintnyi egyhetes betétből legalább a felét kivonják, és akkor hosszabb távon lekössék, és akkor ezzel csökkentsék a forint likviditást a piacon. Ha meglátjuk, hogy az egyhetes diszkont kincstárjegyek, banki kincstárjegyekben mennyi pénz fog beáramlani, így ezeket külföldiek is tudják venni, illetve majd mennyi lesz vonzó ezek a hosszabb betétek. Ezek tendereken fog majd eldőlni, hogy mekkora kamatfelárat fizet a jegybanki alapkamat felett ezekre a betétekre. Ugye ez is, hogyha először 2 hónapos lesz ez a betét, és aztán majd föl fogja emelni 3 hónaposra. Ez is azt hivatott, hogy tartósan kiszívjon pénzt a rendszerből, és ez a túlzott forint likviditás az eltűnjön. És akkor így egyre drágább a forint ellen pozíciót tartani. Tehát ez is azt mutatja, hogy ilyen gyors mozgásoknál persze lehet rajta profitálni, de hogyha nincs hír, és ugye elkezd stabilizálni a forint, akkor meg nem érdemes tartani a forint elleni pozíciót, és akkor viszont egy korrekcióban gyorsan is tud erősödni akár. Úgyhogy reméljük, hogy ezek az eszközök működni fognak majd, de itt tényleg a legfontosabbak azért az lenne, hogy az EU-s megállapodás, tehát a bizalomépítés egyértelműen, mert látszódik, hogy amikor baj van a piacon, akkor velünk szemben nagyon nagy a bizalmatlanság, és mindig rendszeresen most az elmúlt fél évben masszívan alul teljesítőek vagyunk, és ez csak úgy lehet elkerülni, hogyha a bizalmat vissza tudjuk építeni, és elhiszi a piac azt, hogy a infláció az le tud jönni, vagy az ország az fizetésképes, hogy a devizatartalék megfelelő mérték, hogy a folyófizetési mérlegünk az javulni fog, hogy ezek mind segítenének ebben. Csak ezek hát a következő 2-3 hétben nem fognak megvalósulni, hát ez az EU-s megállapodásra is ugye minimum november közepéig várni kell, mert addigra fog a magyar parlament és a magyar kormány mindent majd elfogadni és felállítani, hogy ezek működjenek ezek a rendszerek.
Értem. Röviden az euró-dollárról még pár szót ejtsünk, hogy ismét nagyon nagy erőre kapott ugye a dollár, új csúcsokat ugye erősödött az euróval szemben. Értelemszerűen ebben az energiaválság és az euró gyengülés nagyon nagy szerepet játszott, azóta megint egy korrekción vagyunk túl. Hogyan látod ennek a devizapárnak a szerepét, az alakulását a következő hetekben? Maradhat ez a dollár erő, amíg az európai energia helyzet nem tisztázódik?
Hát az energiahelyzet, meg egyáltalán a geopolitikai kockázat az nagyon dollár erőt hozott magával. Itt az a 0,95-öt mondtuk, mint egy nagyon erős támaszt, ami megfoghatja az euró-dollár árfolyamát. Hát ide ezt megközelítette az elmúlt másfél napban, és onnan most van egy visszakorrekció erről a szintről. Sajnos egyelőre az ember nemzetközi elemzéseket, még véleményeket néz, akkor általában még mindig mindenki dollár párti. Gyakorlatilag minden devizával szemben majd, hogy nem. De hát azért ez nem annyira kedvez a hosszú távon, ami jó azért az amerikai gazdaságnak majd. Rövid távon nekik az importált inflációt az csökkenti, és akkor segít az infláció elleni küzdelemben. Még miután nekik energiafronta nincs ekkora nyomás, mint Európának, tehát én azt gondolom, nincs olyan fontos hatása. Ennek más oldalról viszont az ő termékeik megdrágulnak. És mondjuk Európa pedig sok esetben mondjuk Kínával is dollár elszámolású, tehát azokat is akkor megdrágítja. Úgyhogy meg vannak olyan alapanyagbeszerzések is, amik dollár elszámoláson. Tehát ilyen szempontból ez azoknak az országoknak, akik exportálnak, és dollár elszámolásoknál megdrágulnak ezek az alapanyagok, késztermékek. Úgyhogy ez egyrészt recesszió felé sodorja a világot, tehát elsősorban Európát, ez kereslet visszaeséssel jár, és akkor megkeresik az olcsóbb termékeket, hogyha az ez megtalálható akár Európában, akkor azzal pótolják. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 0,95 azért talán megfogja tényleg. Tartósan én nem számítanék ennél erősebb dollár árfolyamra, de egy nagy rendszerű gyengülést sem látok az következő 2-3 hónapra előrevetítve, mert az ott tél az ez mindenképpen a Európának egy nagy kihívásokkal teli időszak lesz, és addig nem hiszem, hogy a dollár az most nagyon markánsan rendszerűen el tud kezdeni majd gyengülni. Úgyhogy talán ez a 0,95-0,99 paritás közötti sáv, ha így meg tud ragadni, stabilizálódni, az azt gondolom, hogy egy pozitív forgatókönyv, meg megkedvező.
Rendben, nagyon szépen köszönöm neked, Dávid, hogy is itt voltál, és a hallgatóinak is köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk egy hónap múlva.
Köszönjük szépen, és
viszont.